Utolsó üzemetünk ebben a sorozatban, a partiban, és aztán a közös istentiszteletünk, és utána pedig lesz egy három üzenetes sorozatunk, ami a szeretet forradalma lesz az a címe, és egy izgalmas témákat fogunk ott feszegetni. Na, de a mai alkalommal, tehát az üzenet címe az az, hogy nem tudom, ott van a amiért nehezen indul a parti, ott van a jegyzetetekben. Ugye eddig mindig arról beszéltünk, hogy Isten, tehát ahol Jézus megjelenik, ott ő tesz valami rendkívülit. Ez történt az evangéliumokban, ahol Jézus megjelent, ott az emberek élete megváltozott, de ennek tanúi vagyunk mi is mindannyian, hogy amikor Jézus hozzá egyszerre többet, és akkor ugye nem kell minden lapjára egyesére
amit.
De nagyon kedves vagy. Nekem van. Semmi gond. Az csak egy ötlet volt. Origami. Na, és annak is tanulni vagyunk a saját életünkben, hogy amikor Jézus belépett az életünkbe, akkor is tett hatalmas dolgokat, és aztán azóta is. Tehát ahol Jézus ott van, ott öröm van, ott békesség van, ott úgymond parti van. Persze ez nem azt jelenti, hogy az élet az rózsás, meg habos, de megtapasztaltunk egy belső békességet és egy biztonságot, hogy az életünk biztonságban az ő kezében. Na most két igerészt tudunk megnézni, most lapoznotok kell a Bibliában, mert nem lesz kivetítve, de két hosszú igerészt fogunk végigolvasni. Az egyiket Királyok első könyvében, a 18. fejezetben, a másik pedig 1 Korintus 11. A kérdésem az, hogy tudom, én költői kérdést szoktam föltenni, válaszol magadba, tettetek-e már, sőt, ne is magadba, készteltetés. Hoztál-e már rossz döntéseket, tehát rossz befektetéseket az életedben? Pénzügyileg. Kapcsolatilag. Nem, nem te voltál. De volt, igen. Ja. Vagy itt tudom én, sok minden területén az életünknek, tehát rossz befektetéseket, és ezek lehetnek olyan döntések a múltban, amikről aztán lehet, hogy akkor jól nézett ki, vagy jónak tűnt, nagy ígérettel kecsegtetett, de később kiderült, hogy ilyen voltam. Ez rossz befektetés volt. Bárcsak hallgattam volna XY-on, amikor azt mondták, hogy így vagy úgy meg. Én sem vagyok ebbe kivétel. Mindannyian hoztunk. Emlékszem, volt, most már nem olyan látok ilyen gépet, de volt az a ilyen pénzbedobálós gép, ami gyűjtötte a pénzt, egy ilyen nagy lapon. És tolta magállat, egy ilyen lap mindig tolta magállat a pénzt, nem tudom már, hogy működ, és mindig dobáltál rá, és akkor tornyosult rajta a pénz, és tudtál vele pénzt nyerni, úgyhogy pont akkor, mikor te bedobod a pénzt, és ez a lap tologatja a 20-asokat, vagy nem tudom hány forintosokkal működött ez, és pont kihullik a tálcára egy csomó. Tehát annyi pénz van már benne, hogy akár egy 20-as le tud lökni, vagy 30 vagy 40 forintos. És tudod, volt olyan, hogy beloptam, és kapásban nyertem, hogy 20 darabot. Na, jó játék ez. Csak visszapörgettem, hát egy 20-asból meg 20 darabtam a pénzt, volt 21 darab 20-asom, egy 20-asból, hát visszadobáljuk. Jó vidd. Aztán sok pénzt ott hagytam. Rossz befektetés volt. Tehát jól nézett ki, vagy lehet, hogy az első próbálkozáson jól sikerült, de aztán rossz befektetés volt. És ugyanígy van ez, nem csak ilyen dolgokkal, nem csak pénzzel, hanem ha az időnket befektetjük, ha az energiánkat befektetjük, ha az érzelmeimet befektetem valamibe, ha az igyekezetemet befektetem valamibe. És és aztán nem hozza meg a megfelelő hozamat, akkor, vagy amit én vártam, vagy amit megígértek, vagy amit várható lett volna, akkor ott csalódás van. És azt mondjuk el, hogy hát ez egy rossz befektetés volt. És szerintem mindannyian voltunk így sok mindennel. Tehát, nem tudom, tőzsdéztem el valamelyik kötek. Interneten nagyon könnyen be lehet ugrani ilyenekbe, a Forex e-mailben biztos ott vannak a reklámok, kapsz ingyen 100 eurót, játszhatsz, és közben elszitkázod el, viszik a pénzedet, meg ilyenek. Tehát egy csomó ilyen van. Tehát lehet, hogy tőzsdön fektettél el be, és aztán hát ráparagtál. Aztán lehet, hogy ezek voltak döntések különböző kapcsolatokban, amik aztán nem működtek, vagy az idődet rossz dolgokba fektetted bele, és aztán később derült ki, hogy ez nem kellett volna, felesleges volt, nem érte meg. De elárulok valamit. Tehát amikor befektetjük az energiánkat, az időnket, az érzelmeinket, a pénzünket valamibe, azt úgy hívjuk, hogy imádat. Imádat. Azt hiszem, hogy igen, ez az első bekeretezett mondatunk. Akkor befektetjük az időnket, energiánkat, érzelmeinket és pénzünket valamibe. Azt úgy hívjuk, hogy imádat. Amit nemrég csináltunk itt az üzenet előtt, az konkrétan éneklés volt, nem imádat. Az éneklés. Nyilván a szív határozza meg, de nem az éneklést hívjuk imádatnak. Hogy az Isten tisztelet elején van az imádat, és akkor utána meg az üzenet, hanem ugyanúgy az üzenet hallgatása és arra való koncentrálás, az ugyanúgy imádat lehet. Vagy egy szolgálat valaki felé, amit senki nem látsz. És szolgálsz valaki felé, ez ugyanúgy imádat lehet. Tehát amikor befekteted az energiádat, az idődet, a pénzedet, az érzelmeidet, az igyekezeted valamit, de az imádat. Az imádat. És csak gondold végig az életet, amiben élünk, a környezetünket. Hogy egy olyan világban élünk, vagy egy olyan környezetben élünk, ahol arra bátorítanak bennünket, hogy ne Jézust imádjuk. Ne ő belé fektessünk időt, ne ő belé fektessünk energiát, ne ő belé fektessünk igyekezetet, ne ő belé fektessünk a pénzünket, hanem minden másba. Minden másba. A reklámok erről szólnak, nem? Ugye, tehát a reklámokban nem azt látjuk, hogy Jézus ellen beszélnek, hanem csak más dolgokról, és nem Jézusról. És felügyek magra figyelni, hogy ide, ebbe, erre figyelj, erre, tehát itt keresd a boldogságot, ebbe fektesd bele, ezt csináld, ha ezt megcsinálod, akkor boldog leszel. Nem azt mondják, hogy ne keresd Jézus napban, nem leszel boldog, és keresd itt, mert itt az. Nem, hát csak keresd ebbe. Fektesd erre az életed. Tedd bele az egész életed ebben az irányba. És arra tanít bennünket a környezetünk, hogy tegyük bele az életünket olyan dolgokba, amik majd boldogságot okoznak nekünk. Tehát imádjuk a dolgot. Vedd meg ezt is, boldog leszel, vedd meg azt is, boldog a magukat. Erről szól minden. És délelőtt arról beszéltem a 17. kerületben, a keresztüli gyülekezetben, hogy áldottak vagyunk. Erről is beszéltem, hogy mennyire áldottak vagyunk. És sokszor elfelejtjük azt, hogy mennyire áldottak vagyunk. De Isten meg akar bennünket áldani. És nem elvenni akar tőlünk, hanem mindenét odaadta nekünk. És sokszor megfeledkezünk arról, mennyire áldottak vagyunk. Mert mindig a nálunk áldottabbakkal hasonlítjuk össze magunkat. Sosem azzal, akinek kevesebb van. De tényleg, csak nézd meg a YouTube-on afrikai videókat, vagy ázsiai videókat, hogy milyen körülmények között élnek ott az emberek. És mindjárt el fogsz jönni, hogy milyen jól élünk. Milyen jó dolgunk van. Áldottak vagyunk. Áldottak vagyunk. És mi itt Európában, főleg ez a rész, egyszerre küzdködünk a szegénységgel, meg a dőzsüléssel is. Mert mindazok mellett, hogy rengeteg szegény ember van, és tényleg mutatják így is különböző statisztikákban, hogy az elmúlt évben növekedett a szegénység, és több százezer gyerek nélkülöz ételt. De mindemellett, mert talán az országunkban van talán a legtöbb túlsúlyos ember. Ez olyan furcsa. Nyilván az egészségtelen étkezés is ennek az oka, de egy furcsa párosítás. Nélkülözők vagyunk, ugyanakkor nem tudjuk magunkat féket tartani dolgokba. Na, de hogy nem ez a téma, hanem igazából az, hogy sok minden zajlik körülöttünk, sok minden hatással van ránk, és sok minden vadászik arra, hogy elvegye az elemünket. Sok minden próbálja a figyelmét felhívni önmagára, csak hogy ne figyeljünk Jézusra. Hogy az energiánkat, az igyekezetünket, az életünket ne Jézusnak adjuk, hanem mindenféle másnak. És sokszor talán ez az ok annak, hogy nem talán biztos, hogy benne, ez az ok annak, hogy negatívak vagyunk, ez az ok annak, hogy egy stresszelő, depressziós nép vagyunk, és mert hogy rossz helyre fektetjük be azt, amink van, akár ha kevés is van. És nem hozza meg a hozamot. Az, amiért befektetjük a dolgot, hogy örömet szeretnénk, az nem fogja meghozni az örömet. Úgyhogy arról fogunk beszélni, hogy van két oltár. Van a világ oltára, ahol van sok dolog, ami azt mondja, hogy erre fektessük be az életünket, és aztán van egy másik oltár, ahol ott van Jézus, és az ő teste, és az ő vére. Ők mit tettek értünk, és ő mit tett értünk. És kinek vagyok hajlandó odaadni az életemet, aki senki nem tett semmit értem, sőt, vagy az, aki mindent tett értem. Aki igazából már is mondtam, hogy látok, mehetünk is haza. És akkor kevesebb életbíjat kell fizetni. Nem, mert egy király 18-ban meg fogjuk nézni ezt a történetet. Nagyon-nagyon tanulságos, mert sok részlet van, amire oda kell figyeljünk. De tényleg, tehát sokszor, legtöbbször azért nincs örömünk, mert a rossz dolgokba tesszük be az energiánkat, az időnket, a pénzünket, az igyekezetünket, az érzelmeinket, mindent. Oké? Úgyhogy itt rögtön a második mondat, amit ki kell egészíteni a jegyzetbe, az ez, hogy az imádatod tárgya határozza meg az örömöd mértékét. Az imádatod tárgya határozza meg az örömöd mértékét. A görögben van egy olyan szó, a boldogság szót, sokszor használja az Új Szövetség, ez a makarios. Az olyan, mint valami spanyol szó, makarios. És ez a szó, ez azt jelenti, hogy kapcsolatban lenni a boldogság forrásával. Na most, mi a boldogságom forrása? Addig vagyok boldog, amíg a boldogságom forrása tart. Ha ezek a dolgok, azok elmúlnak. Időleges, világi dolgok. Hogyha Jézus, aki úgymond az égő csipke bukor, aki soha nem emésztődik fel, soha nem múlik el, akkor ott a boldogságom, az örömöm, az ki fog tartani. És én nem arról a boldogságról beszélek, amik a körülményekre néz, és aztán a körülmények adnak valami érzést. Nem egy belső örömről beszélek, amikor nehéz dolgokon megyünk át, de végig gondoljuk azt, hogy Jézus mit tett értünk, és hogy igazából az ő kezében biztonságban vagyunk, és megnyugszik a lelkünk. Istennek a szelleme megnyugtat bennünket belül. Habár szorongatva vagyunk, habár fájnak dolgok, de mégis belül van egy békesség. És ez a Szent Szellemnek a munkája. Ez annak az embernek nincs meg, aki még nem adta oda az életét Jézusnak. Ja, úgyhogy 1 Királyok 18, fantasztikus történet. Egy kicsit bevezetem. Tehát kezdjük onnan, hogy Izrael rabszolga volt Egyiptomban. Még Mózes előtt. Jó messziről futunk neki, de csak hogy lássuk a történelmi képet. Nem lesz hosszú. Nem lesz történelmi óra, de egy kicsit igen. Tehát Izrael még rabszolga Egyiptomban, ugye Mózes segítségével Isten kiszabadította őket ebből a fogságból, ebből a rabszolgaságból. Bementek az ígéret földjére, és aztán voltak ott jó napok, rossz napok, ez a Bírák könyve. Amikor elfoglalták a földet, az Józsué könyve, utána a Bírák könyve, ahol különböző paromságokat csináltak, bocsánat, hogy ezt mondom, de tényleg őrültek döntéseket hoztak, idegen isteneket imádtak, és bajba kerültek. És tehát voltak ott jó napok, rossz napok, a jó napok azok voltak, amikor Isten megszánta őket, és küldött egy bírát, egy vezetőt közéjük, hogy rajta keresztül megszabadítsa őket. És aztán, amikor érezték, hogy megint fix a talaj a lábam alatt, akkor megint meghozták a barom döntéseiket, és újból a bajba kerültek. És aztán Isten megint egy bírát felemelt, hogy megszabadítsa őket, és ezt csinálták. Nem tudom, hány száz évig mindent. Ez volt a Bírák könyve. Hogyha végigolvasod, akkor látod, hogy ez zajlott Izrael történelmében akkor. Aztán közben ment, ott van Sámuel első könyvében, és ott elkezdenek hőbörögni ezek az emberek, hogy mi királyt akarunk, királyt akarunk. Isten azt mondja, nem kell nektek király. Nézzétek rá, eddig hogy éltetek. De kell nekünk király, mert majd akkor ő mondja meg, hogy mit csináljunk, és akkor az tök jó lesz. Akkor nem fogunk ilyen hülyeségeket csinálni. De nem kell nektek király. De mindegy. Isten azt mondta, jó van, megkapjátok, amit akartok, lett király. Így lett Saul. Saul a király, aki aztán persze egy rossz döntés lett. Rossz döntés lett, de megkapták azt, amit kértek. És ez egy nagy tanulság egyébként. Sokszor, amikor Isten előtt verjük az asztalt sokáig, hogy de nekem szükségem van erre, szükségem van erre, szükségem van a királyra. És Isten azt mondja, na jó van, megkapod. Sokszor ez a legrosszabb dolog, ami történhet. De Isten odaadja, hogy jó van, megkapod, amit akarsz, lásd meg. És aztán a következő 10 év, majd szépen bebizonyítja neked, hogy miért mondtam azt, hogy ne. De hát ez van. Oké, tehát, na mindegy, tehát megy tovább. Jött Saul, a beteg Saul. Ő volt a beteg Saul. Aztán jött Dávid, ő lett a király. Ugye már azért ugrunk. Aztán Dávidnak a fia Salamon. Salamon lett a király, és aztán megint ugrunk, Roboám lett a király, őről sokat nem hallottunk, Roboám, de olvasod a királyok könyvét, akkor ott olvasod róla. És a Roboám idejében volt az, hozott egy őrült rossz döntést, és tehát egy olyan rossz döntés volt, hogy a királyság ketté szakadt, ez a királyságba került. Tehát Izrael, mint 12 törzsből álló ország, ketté szakadt. Lett északi királyság, mint déli királyság. Az északiban 10,5 törzs tartozott, a déliben 1,5. Onnantól kezdve úgy hívták az északi királyságot, hogy Izrael, a déli pedig, hogy Júda. És ketté szakadtak. És az északi királyságban csak rossz királyok voltak, tehát olyan királyok, akik nem akarták Istent követni, ha bár Isten népe volt, ismerték a történelmüket, hogy Isten mennyi csodát tett közöttük, mégis ők különböző bálványisteneket imádtak, akiket cipelni kellett, hordozgatni kellett, áldozni kellett neki, mindenféle őrültséget kellett neki csinálni, tehát volt, hogy gyerekeket kellett feláldozni az ilyeneknek. Tehát nem Istent imádták. Júdában voltak jó királyok is, meg rossz királyok is, tehát voltak Isten követő királyok is, meg Isten nem követő királyok is. De mi most egy királyokban, Izraelben vagyunk, ahol csak rossz királyok voltak. Oké? Okay? Tehát egy király 18, ez az a rész, ahol Izrael történelmében vagyunk benne, az északi királyságban. Ahab és Jezabel a felesége, Ahab volt a király, Jezabel a felesége, az ő ideigben vagyunk, és ők nem voltak Isten követői. Korrupt kormánytisztviselők voltak. Tényleg, korrupció volt. Sokat nem változott azóta a helyzet. Történelem az egyszerűen ismétli önmagát, nem csak Magyarországon, hanem mindenhol a világon. A jellem akkor derül ki igazán, amikor az ember pénzhez és hatalomhoz jut. Ezért nem olyan bőkező el a Isten. És ki tudja, mi válna belőlünk, hogyha mi is holnap hatalomhoz jutnánk, vagy nagy mennyiségű pénzhez. Tehát ott egy szilárd jellem kell. Na, de tehát itt vagyunk, itt van Ahab és Jezabel, visszaéltek a hatalmukkal, és Isten megelégelt ezt, és úgy döntött, hogy most közben lép, és tenni fog valamit. És nem tudom, hogy tudod-e, de ilyeneket megtesz Isten a mi életünkben is. Tehát megenged dolgokat ezért az életünkben, amikor azt látja, hogy na jó, elég ismerből, amit csinálsz, és Isten megenged dolgokat, belenged helyzetekbe. És mi meg ő ráharagszunk, ugye, ilyen helyzetekből, hogy engedhetted meg ezt, Uram, hát egy szerető, jó fej, kedves Isten vagy. Hogy engedheted ezt meg? Hát, Isten meg azt mondja, hát próbáltam neked évekig elmondani, hogy mi a dörgés, de nem hallgattál rám. Nem figyeltél. A füled nem ide figyelt, hanem ide figyelt. A szemed nem ide figyelt, hanem ide figyelt. Neki nem vártad. És ebben a fejezetben azt olvashatjuk, hogy Illésen keresztül üzent. És azt mondta, hogy nem fog esni az eső 3 évig. Isten üzent Illésen keresztül, a profétánk az, hogy nem fog esni az eső 3 évig. És ez nagy dolog volt. Ez nagyon nagy dolog volt, mert abban az időben mezőgazdaságból éltek. A növénytermesztés és állattermesztés. Tehát ha nincs eső, akkor káó. Akkor egy ország 3 év alatt romba dől. Ha esetleg az előző években nem tudtak rá felkészülni és betárazni dolgokat. Úgyhogy Isten úgy elkapta őket rendesen. Fel akarta hívni nyilván a figyelmüket arra, hogy nem mennek rendben a dolgok, rossz isteneket imádtok. És Illés azt mondta, hogy addig nem lesz eső, amíg Illésen keresztül Isten azt mondta, addig nem lesz eső, amíg én azt nem mondom, hogy újra lesz eső. Vagyis, hát addig nem lesz eső, amíg ti hamis bálványokat imádtok, és hamis isteneket. És aztán erre fel, amikor ezt hallja, tehát Illésen keresztül üzent Ahab királynak, Ahab azt mondja, hogy mondja a szolgájának, menjünk el Illéshez, beszéljünk ezzel az emberrel. Illésnek pedig Isten azt mondja, menj Ahabhoz. Úgyhogy most itt box lesz. Az egyik azt mondja, menjünk Illéshez, a másik azt mondja, menj Ahabhoz. Ezek találkozni fognak egymással. És itt lépünk bele a sztoriba. 16. 17. vers azt mondja, hogy ezután Obadjahu Ahab után ment, és jelentette, hogy megtalálta Illést. Oké, ez az Obadjahu, ez a szolgája Ahabnak. Ahab azonnal Illéshez sietett, és amikor meglátta, így szólította meg. Valóban te vagy az Illés, aki Izraelt bajba sodortad? Úgy adja elő, mint az Illés tehetne róla. Tehát Ahab nekiesik, úgymond, szájkaratéban Illésnek, hogy te vagy az, aki bajba sodortál bennünket. Abban nem gondolom, hogy nem azért történt az egész, hanem miattad. Isten közbeszólt most már, mert nem bírja azt, amit műveltek. De nem mindegy, 18. verás. Nem én, hanem te sodortad bajba Izraelt, apád családjával együtt, válaszolt Illés. Igen, ti tettétek tönkre Izraelt azzal, hogy az örökkévaló parancsainak nem engedelmeskedtetek, te pedig a bálokat követted. Most azonban hívd össze Izrael egész népét hozzám a Kármelhegyre. Gyűjtsd oda a Bál 450 profétáját, meg Asera 400 profétáját, azok mind különböző istenek profétái, akiket Jezabel tart el, és akikkel állandóan tanácskozik. Tehát látszik, hogy itt Ahám és Jezabel kapcsolatában Jezabel volt a szellemi vezető. Illés, ugye a rossz fiú, tehát azt mondja, hogy hozd ide a 850, vagy 800, igen, 850 profétádat, azt játsszuk le. Ide a Kármelhegyre. Én itt leszek egyedül, te hozd a 850 profétádat, 450 Bál profétát, 400 Asera profétát, azt fájtoljuk le. Na, gyerünk. Én szeretem a jó bunyókat egyébként. Fiúiskolába jártam, úgyhogy iskola után a sarkon, ez volt a szlogen mindig, gyere ki a sarokra. Pont az óvoda előtt volt a sarok, szegény kicsik láttak eleget. Akkor még a skinhead mozgalom nagyon lelkes volt, és a skinhead vezetői, ezek mind abban a suliba jártak. Ja, úgyhogy egyenruha volt a bomber, meg a kopaszfej, meg a Martens bakancs, meg a Jetta, ezeket ismeritek néhányan. Na, és ott voltak jó bunyok. Jó, hát amennyire egy ilyen bunyat jónak lehet nevezni. Na minden, hát mi akkor 10 évesen élveztük az ilyeneket, az volt a lényeg, hogy minden legyünk benne. Úgyhogy, hát itt is ez történik, hát Illés azt mondta, hogy hozd a szent embereidet, azt ne játsszuk le. És 20-21. vers. Ahá, tehát összegyűjtött egész Izrael népét, és azokat a prófétákat a Kármel hegyre. Amikor mindannyian együtt voltak, Illés az emberek elé állt, és ezt mondta, meddig fogtok még kétfelé sántikálni? Döntsétek el végre ki az igazi Isten. Ugye, mert itt most nem Izrael, vagy Isten népe, valami idegen néppel küzd, hanem ők mind Isten népe. A 450 Bál proféta és a 400 Asera proféta is mind Isten népe, izraeli. Csak elkezdtek más Istent imádni. És azért mondja neki, hogy miért sántikáltok kétfelé? Meddig fogtok még kétfelé sántikálni? Döntsétek el végre, ki az igaz Isten. Ha az örökkévaló az Isten, akkor őt kövessétek. Ha pedig Bál, akkor kövessétek őt. De senki nem felelt egy szót sem. Több magyarul átfordítva egy kicsit a szitut. Azt mondja Illés, hogy hát, hé, 3 éven keresztül Bált imádtátok. Hozott-e nektek valamit? Oké, mert itt már eltelt a 3 év szárazság. Eső nélkül vannak. Tehát ez nem akkor történt, amikor bejelentette a hírt Illés, hogy nem lesz eső. Ez már a 3 év eső nélküliség után van. És Illés rátapint a lényegre, hogy hé, ebben a száraz időszakban is ezekhez az idegen istenekhez imádkoztok, és lefektettek az életeteket neki. Hozott valami profitot? Lett eső? Na, lett eső? Hozott neked? Tehát mindenki csődben van már az országban. Az állataitok már ilyen vékonyak, vagy elpusztultak, a növényeitek kiszáradtak. Dőzsöltök? Segített az Isten a 3 év alatt? Az az Isten, akibe az energiátokat belefektetitek, akiket ti választottatok? És ez a kérdés alapvetőleg szám, tehát Illés, amit oda szegez nekik. Úgyhogy, tehát ez a kihívta igazából Illés őket, hogy srácok, rossz Istent imádtok. Rossz Istent imádtok. És ez fontos mindig visszatérnünk erre, hogy nem idegen népekhez beszél, hanem úgymond a Isten népéhez beszél. Tehát a gyülekezeti emberekhez beszél, nem pogány emberekhez. Tehát akik ismerik Istent, tudnak Istenről, ismerik a múltjukat, ismerik, hogy Isten milyen hatalmas dolgokat tett. És a legszomorúbb mondat ebben a két versben, a 21. versben, az utolsó mondat, hogy de senki sem felelt egy szót sem. Ez döbbenet. És ez döbbenet. De tényleg döbbenet. És mi Isten népe, amúgy hajlamosak vagyunk arra, hogy nem tudunk döntést hozni. Nem tudunk döntést hozni. Hogy nehezen hozunk döntéseket. Csak csöndben vagyunk. 22. vers. Akkor Illés így folytatta. Nézzétek! Egyedül én maradtam az örökkévaló prófétái közül. Bálnak meg 450 prófétáját gyűjtött össze. Adjatok hát nekünk egy-egy bikát. Bál prófétái választák maguknak az egyiket. Vágják le, készítsék el az égő áldozatra, és tegyék fel az oltára a fansávokra, de ne gyújtsanak tüzet alatta. Én is ezt fogom tenni a másik bikával, és fölteszem azt a másik oltára, de nem gyújtok tüzet alatta. Ezután a bál proféták hívják segítségül Istenüket, és én is segítségül hívom az örökkévaló nevét. Amelyik Isten felel, és tüzet küld az áldozatra, az az igazi Isten. Erre az egész nép így válaszolt. Igen, jó lesz így. Ki, miért voltak ilyen lelkesek? Azért, ez nincs odaírva, de egy kicsit felnézel. Illés sem véletlenül találta ezt ki. Mert Bál Isten a tűzistene volt. Hát ha valaki tüzet tud gyújtani, hát nálunk van a gyújtós, Bál. Majd mi úgyis győzni fogunk. Illés. De nagy baromságot mondtál most. Csőbe húztad saját magadat. Tehát ezért volt ez a nagy igen, jó lesz így. Ja. Na most. Két kérdésünk van. Te jegyzetben ott van. Amire alapvetőleg válaszolnunk kell, és válaszolni is fogunk. Amikor arról van szó, hogy mit imádunk, és kit imádunk. És ott van ez a mai világ figyelemfelkeltése, elterelése, hogy ne Jézusra figyeljünk, hanem más dolgokra. Az első kérdés az ez. Teremtés vagy teremtő? Teremtés vagy teremtő? Ezt csak írjátok be, és elmagyarázom. Teremtés vagy teremtő? Tehát nevetségesnek tűnik ez a történet, mikor olvassuk. Nevetségesnek tűnnek ezek az emberek. Mert mi azért már ismerjük a sztori végét, meg tudjuk, hogy nem Bál, meg Asera az igaz Isten, azok csináltak akármit, úgyse fog meggyulladni, lehetnek akárhányan, az nem számít, ott van egyedül Illés, az igaz Isten ott áll mögötte, úgyis ő fogja meggyűjteni. Na. Tehát nevetségesnek tűnik ez az egész sztori, sőt az emberek ebben a történetben, de csak addig a pontig nevetséges, amíg el nem kezdjük magunkat látni a történetben. És persze mi nem Aserát imádjuk, meg nem Bált imádjuk, hanem más dolgokat. Valami olyan 20-21. századiakat. Ja, és a 25. vers, csak folytatom az olvasását, ezután Illés a Bál prófétákhoz fordult, mivel sokan vagytok, kezdjetek hozzá először ti. Válasszátok magatoknak az egyik bikát, és készítsétek elő az áldozatra. Azután hívjátok segítségül isteneteket, de tüzet ne gyújtsatok. Mikor a Illés azért figyelmeztet, ne csaj, nem ér tüzet gyújtani. Majd kérjétek az isteneteket, hogy gyújtson tüzet, vagy gyújtsatok tüzet. 26. vers, így is történt. A Bál proféták fogták az egyik bikát, elkészítették, azután segítségül hívták Bált. Reggeltől délig. Ó Bál, hallgass meg minket! De semmi nem történt. Nem jött egy hangfelelet sem. Ott ugráltak a maguk készítette oltár körül, de ez sem segített. Oké, tehát ez a reggeltől délig, ez a 9-től 12-ig. Tehát 3 órát ott parádéztak. Meg óbégattak. Ó, válaszolj! De nem volt válasz. Senki nem válaszolt. Tehát semmi nem történt. Ott táncikáltak körülötte, akörül, amit ők készítettek, de semmi nem történt. És ez az a pont, ahol azt mondom én, hogy a leggyagyásabb dolog, ami történhet. És ez az, amivel kezdtem, hogy imádat. Hogy ott 3 órán keresztül beleteszik az idejüket, az energiájukat, az érzelmeiket, az igyekezetüket, a forrásaikat, tehát a pénzüket beleteszik, és ott parádéznak csak azért, hogy egy hamis Isten tüzet csináljon. És nem történik semmi. Nem történik semmi. És ez csak még örültebb lesz, mert mindjárt olvassuk tovább. Tehát borzasztóbb lesz. És hát, na mindegy, olvassuk. Na. Tetszik, mert most jön a klotyó humor. Figyelj, minden részét kell tanítani az írásnak, és itt tényleg, itt Illés fog vécés humorral előállni. 26. vers, Déltájban Illés csúfolni kezdte őket. Hangosabban kiáltsatok, hiszen Isten ő vagy, nem? Aztán azt mondja, talán éppen félrement, hogy a szükségét végezze az Isten. Tehát hetszelt őket, vagy elutazott, ne talán elszonyókált. Kiáltsatok hangosabban, talán felébred. Tehát hetszeli őket. Gúnyolja az Istenüket, gúnyolja őket. 28. vers. Azok erre még hangosabban kiabáltak, figyelj, és kardokkal, meg lántyákkal vagdosták magukat, ahogy szokták. Amíg a vérük csorgott. De hiába. Többenet. Tehát vágták magukat, fájdalmat okoztak maguknak. És ezt csinálják ma emberek. Szó szerint vágják is magukat, fiatalok, de nem feltétlenül vágásra, hanem csak szenvedést okoznak emberek maguknak, csak azért, hogy ezeket a dolgokat imádják. És azt hiszik, hogy majd onnan jön valami. Profit. És semmi. Aztán 29. vers. Már a délután is eltelt, de még mindig nem történt semmi. Tehát egész nap tolták. Majd őrjöngeni kezdtek, de akkor sem jött válasz, sem hang, sem semmi más jelét nem lehetett látni, hogy Bál meghallgatta volna őket. Így ment ez egészen az esti áldozat idejéig. Oké, tehát estig. Reggeltől estig nyomták bele az energiát. Folyamatosan semmi nem történt. Oké, tehát itt imádtak. Pénz, idő, energia, érzelmek, saját vérük, tehát úgymond saját életüket, és semmi nem történt. Semmi nem történt. Nem jött a tűz. Most nem merem fogadni, hogy közöttünk egy bálimádó sem sincs. Ugye? Hogyha van, akkor ne tedd fel a kezed, imádkozunk, hogy megtérj. De nincsen, szerintem. Ja. Viszont egyikőtök sem gondolkodik úgy, hogy hát nem is értem. Nem értem, hogy miért nem jött egy tűz. Fogalmam sem is tett. Hanem úgy gondolkozom, hogy jó van, vége, túl vagyunk már a sztornak ezen a részén, jöhet a jobb része. De kicsit át kell ültessük a mai életünkbe ezt. Hogy mi nem táncikálunk egy oltár körül, és kérjük a bálisteneket, hogy hozzon tüzet. De hogyan, miket imád a mai ember? És mikkel lehet nekünk problémák? És az egyik fő probléma a mai világban az a szexualitás. A szexualitás, amikor űzik a szexualitás. Ez lehet pornográfián keresztül, de lehet kapcsolatunknak keresztül, akik tehát imádják a szexuális élvezeteket, és hajtják. És azt gondolják, majd a következő partnerrel, vagy a következővel majd jobb lesz, vagy az majd az majd az több örömet fog hozni, és megy egyikről a másikra, és olyan dolgokról beszélek, amit láttam, hallottam, tehát beszélgettem emberekkel, és csak tönkre mentek bele. Tehát lehet, hogy nem vagdosta magát, de tönkre ment, fájdalmat okozott magának. És ott állt az ember, férfi vagy nő, és a roncs volt. Lehet, hogy már 23-24 évesen roncs volt. Mert azt gondolta, hogy majd az örömet fog hozni. És csak bánkódást, megbánást, szégyent és bűntudatot hozott. Aztán ott van egy következő bálvány, a házasság. A házasság, amikor valaki bődületesen meg akar házasodni. Őrület, hogy emberek mire hajlandóak. És nem véletlenül hívom ki ezen a területen jobban a lányokat, azért mert lányaim vannak, tehát jobban bele tudom élni magamat. Meg ők törékenyebbek, nagyobbat tudnak esni, zakózni, törni ezen a területen. De láttam eleget lányokat, akik nagyon jól tudták, hogy ahhoz, hogy én ezzel a sráccal maradhassak, tőle távolabb kell, hogy kerüljek. Nem hozhatok meg komoly döntéseket ő vele, ahhoz, hogy ezzel a fiúval együtt lehessek. És ezzel eltávolodik, és döntéseket hoz, és rossz döntéseket hoz, Jézussal nem hoz, ő vele, ezzel az oltárral, a fiúval, de nem történik semmi. Nem lesz jó. És aztán a probléma az, hogy ezek a lányok meg azt hiszik, hogy mivel ezzel a megváltóval nincsenek kapcsolatban, azt hiszik, hogy ez a fiú a megváltó. Ha ő meg lenne, akkor minden problémám megoldódna. Szegény fiú. De most komolyan mondom, az ilyen fiút csak sajnálom. Mert ha egészen véletlenül összejön, akkor meg olyan megváltó teher van rajta, mert ez a lány elvárja, hogy ő legyen az élete megváltója. És bele fog bukni, szerencsétlen férfi. Mert ő nem tud megváltó lenni, mert ő a megváltó, Jézus. Ja, úgyhogy ki a házasság, ez mindenképpen meg akarok házasodni bálvány, ez egy őrület tud lenni. Aztán mi van még, mit írtam én ide? A bulizás, a hétvége, söröcske, borocska, piácska. Gondoltam, hogy hozok egy rekesz valamit, és ide kirakom, de késésben voltunk, nem tudtam már beugrani sehová megvenni, csak hogy szemléltessem a különböző kis bálványokat, és kirakjam. Volt ötletem a szexre is, meg minden, de hát nem jöttek össze, most... Micsoda? Nem. Nem, drágám. Na, tehát én is éltem ezt az életet, a bulizás, a hétvége. Vártuk a hétvégét, mint a megváltót. Az élet az erről szólt, hogy hétköznap csináltuk a dolgunkat, vagy tanultunk, vagy dolgoztunk, de vártuk a csütörtök este, a piárban, a péntek este, a Westendben, a szombat este, meg az E-klubban, és megvolt a hely, és ezt vártuk. De minden másnap reggel meg... És szégyenkezés, hogy mit csináltunk előző este, vagy amikor a barátaink elmondták, hogy mit csináltunk előző este, és hogy mekkora parasztok voltunk előző este, azokkal, akiket annyira szerettünk. Tehát, hogy csak hétről hétre szégyenben voltunk, pedig azt gondoltuk, hogy ez a megváltónk. És arra kerestük a pénzt, hogy minél többet aztán el tudjunk inni. Ugye a ruha is azért kellett, hogy aztán ott a bulin imponáljunk a kapcsolatokban. Tehát e köré szerveződött akkoriban azokban az években az én életem is. De nem hozta meg. Nem hozta meg. Nem lett tűz. Nem gyulladt meg ez a tűz. Aztán ott van a karrier. Férfiaknál főleg, de most már egyre jobban a nőknél is. A pénznek a szolgálata igazából. Tehát Ha egy kicsivel többen menne, sokkal boldogabb lennék. Ha egy kicsivel több pénzem menne. Aztán ezzel egyetértünk. Kérdeki azt mondja, hogy jól jönne egy kis fizetésemelés. Én is így vagyok ezzel, mindannyian. Tehát az az idióta, akinek azt mondják, hogy figyelj, fizetésemelést kapsz, és aztán, ó, nem, köszönöm szépen, én nagyon jól el vagyok azzal, ami van, ne tessék nekem adni. Tehát ez őrületlen. De hogy emberek, és főleg férfiak, tehát pénzért hihetetlen dolgokra képesek. Csak hogy több pénz legyen, vagy a karrier emelkedő ívű legyen. De ha a pénz megoldaná a dolgokat, ha pénz tüzet hozna, akkor a Hollywood lenne a paradicsom. De az a baj, hogy Hollywood a legelfuseláltabb hely a Földön szinte. Ahol, mit tudom én, most a Rádió 88-ban valamelyik hírekben mondták, hogy a Dr. Dre, aki egy rapper volt még az én fiatal koromban, valami, mit is mondott, 200 milliót keres naponta, ha forintba átváltjuk. 200 millió forintot naponta. Tehát ez őrület, mennyi pénz. És mindig jönne naponta az SMS, dring, 200 millió forint jött a számára, dring, még 200 millió forint jött a számára. Tehát őrület. És, de nem hoz tüzet. Nem hoz tüzet, és aztán, tudod, elsétálunk a karrier miatt, vagy a több pénz miatt a családunktól, a feleségünktől, a szeretteinktől, a gyülekezetünktől, csak úgy odaadjuk az életünket a karrierért. És a több pénz reményért. És aztán, amikor a gyerekeink felnőnek, akkor meg lapszóznunk kell őket karácsonykor, hogy jöjjenek, vagy manipulálnunk kell, hogy jöjjenek, mert kapcsolatunk nincs velük. Csak, hogy lerolják a tisztességet, mert mégis az apám, eljönnek. De nem azért jönnek, mert szeretnek jönni. Mert nincs miért jönni, mert nincs kapcsolat. Ezt nem akarom. A saját gyerekeim meg. Ja, úgyhogy van imádat. Most a 21. században is. Nem bárt imádjuk, hanem ezeket a dolgokat. És aztán könnyen lehülyézzük mi ezeket a Bál prófétákat, és közben ugyanazt csináljuk, csak másképpen. Na, a történet folytatódik, hála Istennek, mert nem itt van vége a sztorinak. És ez a jó, 30. verstől olvassuk, most egy jó részt fogunk olvasni, 39-ig, figyelj. Akkor Illés ezt mondta az embereknek, gyűjjetek ide körém, ekkor a tömeg körülvette. Akkor Illés hozzáfogott, hogy újra felépítse az örökkévaló lerombolt oltárát. Előbb fogott 12 követ, mivel Izraelnek is 12 törzse van, amelyek Jákob fiaitól származtak. Jákobnak régen azt mondta az örökkévaló, ezentúl Izrael legyen a neve, tehát egy új nevet, az Isten csinálja ezt. Van egy régi azonosságod, de amikor találkozol ővel, akkor ad egy új azonosságot, egy új nevet kaptál. Ő így ismert téged, ő ad egy új nevet, megváltoztat dolgokat az életedben. Ezekből a kövekből épített Illés oltárt az örökkévalónak, majd árkot húzott az oltár körül, amelybe két kosárnyi vetőmag elfért volna. Az oltára felrakta a fahasábokat, majd arra az elkészített áldozati állatot. Ezután azt mondta, öntsétek le az egészet 4 vödör vízzel. Majd ezt mondta, ismét öntsétek le az egészet 4 vödör vízzel. Utána harmadszor is megtették Illés parancsára. Tehát 12 vödör víz. Jól számoltam? Igen. Ekkor már minden csurgott a víztől, az áldozati állat, a fa, az oltár és még a körülötte lévő árok is megtelt. Amikor eljött az esti áldozat bemutatásának az ideje, Illés próféta odalépett az oltárhoz, és így imádkozott. Ugye az esti áldozat hozatal ideje, tehát reggeltől estig nyomták a Bál próféták, egészen az esti áldozat idejéig, hogyha elolvasod ezt a részt, és most tőlem. És azt mondja, így imádkozott örökkévaló Isten, Ábrahám, Izsák és Izrael Istene. Legyen most nyilvánvaló, hogy te vagy az Isten Izraelben, hogy én a te szolgád vagyok, és hogy mindezt a te szavad szerint tettem. Hallgass meg engem, örökkévaló Isten. Hallgass meg, hogy ezek az emberek megbizonyosodjanak róla, hogy te az örökkévaló vagy az Isten. Hadd tudják meg, hogy a szívüket te fordítod vissza magadhoz. Ekkor az örökkévaló tüze leszállt az égből,
és teljesen elégette az áldozatot, a fát, az oltár köveit, tehát a köveket is, sőt, még a port is. Az oltár körüli árokban lévő vizet pedig kiszárította. Látta ezt az egész nép, arccal a földre estek, és ezt kiáltották. Az örökkévaló az Isten. Az örökkévaló az Isten. Tehát amit a Bál proféták nem tudtak megtenni 8 óra alatt. Mindenféle erőködés mellett természetesen. Addig Illés ezt, hát rendezkedéssel, meg mindennel együtt max. 30 perc volt. Mert az elégetés ez egy pillanat volt, az volt Isten részéről, a kis előkészítés, az oltárépítés, az valamennyi időt felölelt. Oké, tehát csak egy oltár kapott tűzre, kettő közül. És az az oltár kapott tűzre, ami a helyes Isten imádat volt. Ott volt eredmény. Ott volt visszacsatolás. Ott volt eredmény. Örömet akarunk az életünkben? Az nagyban múlik azon, hogy melyik oltáron áldozunk. Teremtés vagy teremtő? Teremtés vagy teremtő? És ez vezet minket a második kérdéshez, hogy sajnálkozás vagy igazodás? Sajnálkozás vagy igazodás? Sajnálkozás vagy igazodás? Nekem van egy rossz szokásom, biztos van több is. De az egyik rossz szokásom, aminek köszönhetem a túlsúlyomat, az a késő esti zabálás. Sokan űzzük ezt a sportot. Jók vagyunk ebben. Valakire nem ragad. De hogy tehát amikor mindenki szépen elhúzza a csíkot, lefekszik aludni, nyugi van, sunshine, happy, akkor elő a szalámi, a fehér kenyér, nem ám a teljes kiörlésű, vagy a valami egészségesebb, nem, ez nem jó a kolbász. Nem tudom, hogy volt-e már olyan veled, hogy sikoltott a mérleg, mikor ráálltál. Nem, már volt olyan. És világ olyan aranyos és kedves, azt mondta, hát persze, mert mindig este zabálsz. Minek kell annyit zabálni este? De örülök, hogy ilyen szókimondom, mert még nagyobb lennék, hogyha nem az lenne. Úgyhogy két dolgot tehetek. Vagy sajnálkozom. Ó, ez nem is számít. Vagy igazítok. Sajnálkozás vagy igazodás. Sajnálkozás vagy igazodás. És ugyanez, ami rám igaz, hogy ezekre a Bál profétákra igaz, vagy rád igaz, az ugyanis igaz rád is. Tehát ha az eddigi része az üzenetnek kihívó volt, örülök neki, azt gondolom, hogy akkor Isten szolgált felétek. Isten nem azért hív ki bennünket, hogy károsztasson. Vagy hogy azt kommunikál felé, hogy büdös disznó vagyok. És akkor most jól megkaptad. Most már szégyelheted magad. Nem. Tehát nem ezért szív ki bennünket, hanem ki akar javítani. Szóval csak ki akar javítani. Tehát ki akar javítani Isten? Azt akarja, hogy ha rossz helyen imádok, ha rossz helyre fektetem be az energiámat, az időmet, a pénzemet, az érzelmeimet, az életemet, akkor Isten azt akarja, hogy ne ott tegyem. És ki akar javítani, hogy itt tegyem. A helyes oltár. Mert örömet akar adni. Örömet akar adni. Azt akar, hogy legyen örömöm az életemben. Hogy megtapasztaljam azt a végtelen mennyiségű áldást, amit kaptam már tőle. Csak éppen a dolgok azt kommunikálják, hogy én nem vagyok áldott. Úgyhogy hogyan tudom megtenni, hogy igazodok? És itt van a jegyzetünkben 5 tipp. Az első az, hogy ismerd el, hogy mi az, ami romokban hever.
Tehát ismerd el, hogy mi az, ami romokban hever. Ismerd el, hogy mi az, ami romokban hever. Aki a 30. versben azt olvastuk, hogy Illés nekiállt megjavítani az oltárt. Tehát a romokban heverő oltárt. Mik a romok? A romok azok nem rombolás eredményei. A romok azok az elhanyagolás eredményei. A roncs az a rombolás eredménye. A rom az egyszerűen csak, hogy nem foglalkoznak vele. És Istennek az oltára azt mondja, az romokban hever. A bál oltár az szép volt, ragyogott, ki volt suvickolva, de Isten oltár az romokban hever, és ezért építette újra Illés. Tehát elhanyagolták, hosszú időn keresztül el volt hanyagolva. Tehát ha van egy jó autód, egy vadi új autód, és nem is használod, de kirakod a rét közepére, vagy a kert közepére, és 10 évig hozzáson nyúlsz, akkor az nem roncs lesz, hanem rom. Rom, tönkre megy. Tönkre megy. Azért, mert el van hanyagolva. Oké, tehát kérdés. Egy kérdés ehhez a ponthoz, hogy volt-e valaha közelebbi vagy meghittebb kapcsolatod Istennel a mai naphoz képest? Volt-e? Tehát, hogy nem ma vagy a csúcson, hanem azt mondod, hogy voltak szebb napok vagy jobb napok Istennel. Ha volt, akkor csak szeretném elmondani nektek, hogy ő nem mozdult. Nem ő mozdult el. Ő ugyanott van. Én mozdultam el. Azok ennek az, hogy tehát olyan világot élünk, és most nem akarom a felelősséget erre a világra terelni, se a te nevedben, se a magam nevében. De ez a világ, ez erre bátorít. Hogy ezt az oltárt suvickoljuk. Ennek adjunk oda mindent. És mindenünket. És ezért erre nem figyelünk. Nem arról szólnak a dolgok, hogy ne erre figyelj, hanem csak arra, hogy erre figyelj. És ha erre figyelsz, akkor arra nem figyelsz. De Isten soha nem mozdult el. És ezt tudnunk kell, hogy véletlenszerűen senki nem követi Jézust. Jézus csak úgy lehet követni, hogy ez a szándékom, hogy követem őt. Ez a szándékom, ez az akaratom. Én akarom őt követni. Én akarok menni vele. Az a baj, hogy ez a világ a szándékunkat innen ide rakja. Jó ebben. Ügyesek ebben. És ezért mondom azt, hogy dinamikus kapcsolatom Istennel nem lesz úgy, hogy hébe-hóba járok Isten tiszteletre például. Az, hogy hol vagyok, hol nem, mint a mesében. Hol volt, hol nem volt. Nem csak az Isten tiszteleten múlik, de egy héten 2-3 óra Isten népével, a szellemi családoddal, ahol hallasz üzenetet, ahol van közösséget, hallasz bizonyságokat, amikor beszélgetünk egymással. És ez sem fér bele. Ja. Tehát hol van a fontossági sorrendben? Melyik oltár ilyenkor fontosabb? Oké, tehát be kell lássuk, és ez az első pontnak a lényeg, hogy ismerd el, hogy mi az, ami romokban hever. Tehát be kell lássam azt, hogy el kell ismerjem, hogy elhanyagoltam az Úrral való kapcsolatomat. És romok vannak ezért. Romok vannak. Második, Isten igének való alávetettség. 31. versben azt mondja Illés, hogy azt szerint csináltam ezt az egészet, ahogy te mondtad, Uram. Oké, tehát Isten úgy építette meg az oltárt, és az egészet úgy készítette elő, ahogy Isten mondta neki. Tehát ha megfelelő helyen akarunk imádni, akkor alá kell vessük magunkat Isten beszédének. Annak, amit Isten mond. És az évek alatt az a megfigyelésem, hogy ez csak ilyen személyes megfigyelés, hogy emberek oda mennek ehhez az oltárhoz, és azt mondják, ó, én azt gondolom a házasságról, hogy Én azt gondolom a kapcsolatokról, hogy ezt is ezt gondolom. És megvan nekik a gondolatuk arról. Tök mindegy, hogy Isten mit mond. Én azt mondom a házasságra, hogy ezt jelenti. Én azt mondom, hogy a kapcsolatban lenni. A kapcsolatok az erről szól, vagy pénzügyek erről szól, vagy barátságok erről szól, vagy közösség erről szól, vagy jó munkaerőnek lenni erről szól, vagy jó főnöknek lenni, vállalkozónak lenni erről szól. Nekem megvan a vélemény, hogy mi a jó. És közben fogalma sincs, hogy Isten mit mond róla. Mert neki megvan a véleménye róla. És már rájöttem a hosszú évek alatt, hogy ha az én véleményem az nem egyezik Isten véleményével, akkor tudom, hogy ki az, aki téved. Én tévedek. Tehát nem kell nagyon bogozni, meg magyarázkodni. Egy dolgot kell, hogy akkor dobjam ki a sajátomat, és tegyem magamévá azt, amit Isten mond. Legyen az bármilyen terület az életemnek. Soha nem találkoztam még olyan emberrel, 18 évem alatt a kereszténységben, aki azt mondta volna, hogy azért áldott az életem is, most nem. Mert nem hallgattam Istenre, hanem a saját fejem után mentem. De fordítja is igaz, hogy azért fuseráltam el az életemet, mert Istenre hallgattam végig. Ilyennel se találkoztam meg. Na, harmadik, áldozat. Oké, az igazodáshoz. Tipp. Áldozat. Illés egy áldozatot készített. Mit jelent ez? Időbe telt, míg felvágta az állatot. Időbe telt, még fölvágta ott a fákat, időbe telt, még a romokat helyreállította, tehát időbe telt. Idő. Idő. Tehát ha... Tehát időbe telik. Ha helyes oltáron akarsz áldozni, az időbe telik, míg dolgok történnek. Nem tudom, mennyi időbe telik, bizonyos dolgok, bizonyos eredmények. Így van. Tehát nem, Isten nem egy automata. Na jó, akkor most itt csinálom, és itt próbálom a magam akarata szerint kényszeríteni Istent. Az imáimban és mindenben. És azért fogom oda szánni az életemet, és mindent ő köré rakok, hogy az az egy vágyam teljesüljön, hogy megtaláljam az igazit. Pölött. Vagy áldott legyek anyagilag. És akkor az imáimban mindig mutogatok arra, hogy hát, uram, már fél éve full erővel szolgálok, uram, és még mindig hol tartok? Az a baj, hogy valójában még mindig itt imádok, ha ez a helyzet. De a lényeg az, hogy tehát áldozat kell. Vagy abba kell hagyjak valamit, vagy el kell kezdjek valami újat. Ez az áldozat. Nem tudom, hogy mi lehet a számodra. Isten nekem megmutatja ezt. A negyedik tipp, megbánás vagy bűnbánat. Ez nem egy túl közkedvelt szó az egyházban. De elmondom nektek, mi ez. Mit is jelent ez. Megbánás vagy bűnbánat az azt jelenti, hogy elismerem, hogy rossz helyen imádok, és megváltoztatom a dolgokat, és átfordulok a jó irányba. Ez a megbánás vagy bűnbánat. Elismerem, hogy rossz helyen imádok, és megfordulok, és a helyes irányba tartok. Ez a megbánás. De az egyházban mit csinálunk? Ezt tesszük, azt mondjuk az embereknek, hogy csak vald meg, és minden rendben lesz. Te bűnbe voltál, vétkeztél, akkor csak vald meg, és minden rendben lesz. Oké, tehát például a katolikus egyház rengeteg pénzt csinált ebből. Csak vald meg, vedd meg ezeket a cédulákat, még annak idején, sok száz évvel ezelőtt. Vagy hát most is a gyóntató székbe, csak gyere, bemondd el, majd ők meg megmondják, hogy hány nyíltjánkot kell, meg miket kell csinálni. És ennyi. Tehát körbe manipuláljuk egymást. Én gyerekként úgy mentem, 2 órát gyötrődtem gyónás előtt, nem azért, mert hogy Isten meggyőzte a szívemet, hogy hülyeségeket csináltam, hogy most mit mondjak a papnak. Azon gondolkodtam, jó, hát hazugság, az tudja, hogy hazudtam, úgyhogy ez jó lesz. Nem fogadtam szót anyukámnak, apukámnak, ez is jó lesz, mert gyerek vagyok, tehát ez is bejön. És szerintem az összes hittantársam mind ugyanezeket mondta. Semmi őszinteség nem volt benne, egyszerűen csak egyfajta félelemben tartás, elszámoltatás, nem is volt elszámoltatás, mert mit tudom én, rám róttak 12 nyertyánkat, még nem tudom hány üdvözlény mellett, és most én nem, ezzel nem lehordani akarom a katolikus egyházat, tehát most nem erről van szó, hanem arról, hogy ezzel könnyen visszajelhetünk, vagy rossz irányba vihetjük a bűnbánatot és a megbánást a kereszténységen belül. Közben Isten beszél bűnbánatról, beszél megbánásról, de ez nem az. Ez nem az. Ez nem az. Csak folyamatosan és rendszeresen vald meg, és még fizetsz is egy házadót, vagy mit tudom én, vagy fizetsz a kosár, vagy a gyülekezetbe, és akkor élj tovább ugyanúgy. Csak vald meg Istennek. De élj ugyanúgy tovább, nyugodtan a bűnödben. Aztán nyilván a protestantizmus sem volt sokkal jobb, mert ott meg az volt, hogy csak vald meg a bűnöd, azt jó van. És tényleg ez megy. A gyülekezetben láttam számtalanszor, hogy felemelt kezek voltak, aztán Isten tisztelet után meg rossz helyen voltak azok a kezek. A fiúknál, vagy lányoknál. De próbálta kompenzálni ennél az oltárnál az egészet. Eljött, csak megvallotta, ó igen uram, sajnálom, igen, szexelek a barátnőmmel, vagy mit tudom én. És aztán hazamennek a gyüliből, és szexelnek újra. És ennyi. De amikor elmegy, akkor azt ott megbánja. És azt hiszi, hogy ez a megbánás, vagy ez a bűnbánat. De ez nem az. Nem az. Tehát Isten nem kell informálni. Nem ez az egésznek a lényege. Ja. És aztán tudod, valaki meg konfrontálja őket. Hányszor hallottam ezt visszaköpni. De a Biblia azt mondja, hogy ha megvalljuk bűneinket, ő megbocsát és hű. És eltörli minden álnokságunkat. 1 János 1.9. Még az ige helyet is tudja. Ennek legalábbis. És igaz ez? Hát persze, hogy igaz. De megvallás az nem azt jelenti, hogy elmondjuk Istennek, informálom Istent, hogy tévedtem. Tehát a megvallás az nem az, hogy... Tehát ez nem információ, hanem transformáció. Nem informálás, hanem transformálás a megvallás. Tehát átformálódok. Ez a lényege a megbánásnak és a bűnbánatnak. Hogy ott van egy szívbeli fordulás. Nem az, hogy én elmondom Istennek, hogy tudatom. Isten nagyon jól tudja, ott volt, amikor taperoltam a barátnőmet, vagy ott volt, amikor szexeltem a barátnőmet, vagy ott volt, amikor csaltam, vagy loptam, vagy hazudtam. Ő ott volt. Azt hittem, hogy senki nem figyel, még kamera sincsen, de ő ott volt. Tehát őt nem tudjuk informálni, mert tudja. Nem ez a lényeg a megvallásnak. Hanem az, hogy ott fordul a szívem. Egyetértek Istennel, hogy rossz az, amit csinálok, és aztán el akarok attól fordulni. Így van, ez Jézusnak a szavai. De egyébként persze, azért mondom, hogy ez nem az ő lehúzásukra van, nekem ebben van tapasztalatom. És ja, tehát papa és pap között is van különbség is. Most nem az egyházak között próbáltam vonalat húzni, mert ez a kegyelemmel való takarózás, meg csak megvallom és ő hülyés igaz és megbocsátja, ezt pont mi használjuk sokat. A mi egyházunk. Senki ne szóljon be nekem, senki nem mondja azt, hogy változtassak bármin is. Én megvallottam, Isten tud róla, úgyhogy lehet engem békén hagyni. És meg vagyok nyugodva, és csinálom ugyanúgy.
Semmilyen átformálódás nincsen. Ez egy elképesztő jó fegyver az ördögnek a kereszténységben. Ja, tehát... Ötödik, a szív volt a lényeg. A szív volt a lényeg. Tehát Illés, amikor azt mondta az imájában, add Istenem, hogy a szívük visszaforduljon hozzád. Vagy te vagy az, aki, hogy tudják meg, hogy te vagy az, aki a szívüket vissza tudod fordítani. Nem én a proféta, nem senki más, hanem hadd tudják meg. Tehát azzal, hogy azt látják, hogy bár semmire nem képes, te uram, pikpak megcsinálod, 12 vödör vízzel is, hadd tudják meg, hogy ugyanígy az ő szívüket is meg tudod fordítani. Abból a sok évi elhanyagoltságból te vissza tudod egy pillanat alatt őket fordítani a helyes irányba. És Isten ennyire hatalmas, és ennyire különleges. És ennyire tehát hatalma van a szívünk felett. Tehát aki évek óta elhanyagolta Isten, azt is egy pillanat alatt el tudja a helyes irányba fordítani. Nem kell semmi tisztítótűzbe, semmi vezeklés nem kell, semmit nem kell visszafizetni, semmit nem kell tennie. Ha szíve visszafordul, akkor gőzerővel tudja követni Jézust onnantól kezdve. Mert Isten nem a viselkedésünket akarja megváltoztatni, hanem a szívünket. Mert a szívünk fogja megváltoztatni majd a viselkedésünket is. Ja, úgyhogy három dolog történt, csak gyorsan, hogy most lezárjuk az üzenetet. Három dolog történt. Mi lett az eredménye ennek a sztorinak? Áttörés az első. Tehát ha áttörést akarsz az életedben, akkor a jó helyen imádj. Nem a rossz helyen. A helyes oltárnál kell imádni, ha áttörést akarsz. 38-39. vers. Azt mondja, ekkor az Úr tüze leszállt az égből, és teljesen elégett az áldozatot, fát, oltárt, köveit, sőt, még a port is. Az oltár körüli árokban lévő vizet pedig kiszállította. Látta ezt az egész nép, arccal a földre estek, és ezt kiáltották. Az örökkévaló az Isten, az örökkévaló az Isten. Tehát ez áttörés. Ezt hívom én áttörésnek. Oké, amikor, tehát hasonlítjuk össze. 8 óra, nem pihenés, hanem parádé, semmi nem történik, és fél óra. És megtörténik. Ez az áttörés. Ez az áttörés. Aztán a második eredmény, szabadulás. Erről a versről nem szeretünk beszélni a kereszténységben. 40. vers. Illés pedig ezt mondta nekik, fogjátok meg Bál prófétáit, egyet se hagyjatok megszökni. Az emberek meg is ragadták őket, Illés pedig levezett őket a kisonpatakhoz, és ott valamennyit megölte. Tehát 450 ember elvesztette az életét, csak azért, mert a rossz oltáron imádott. Nem semmi. Mit mond ez nekünk? Az, hogy a rossz helyen való imádat hosszú távon pusztuláshoz vezet. Tehát ha ebbe fektetjük éveken, évtizedeken keresztül az életünket, erre építjük, ebbe tesszük bele mindenünket, akkor az pusztulás lesz a vége. Imádhatsz itt, de el fogod pusztítani a hírnevedet, el fogod pusztítani a családodat, el fogod pusztítani a saját magadat, az egészségedet, a házasságodat. Ha folyamatosan utasítod, hogy rábízd az életed Jézusra, mert te itt akarsz imádni, akkor káó lesz. Káó lesz az egész élet, szembeni fogsz. Nem csak a Földön, hanem egy pokol nevű helyen is. Úgyhogy ezt kell lássuk, hogy Isten nem elvenni akar tőlünk valamit, hanem a pusztulástól akar megvédeni bennünket. Mert tudja, hogy nem lesz jó vége. És aztán harmadik eredmény, a nagyobb dolgok. Nagyobb dolgok. Máté 7-ben beszél Jézus arról, hogy az apáink tökéletlenek. És hogyha én, mint apa, Botár Balázs, azt akarom, hogy a gyerekeim áldottak legyenek, meg rendben legyen velük minden, akkor a mennyi atya még nagyobb dolgokat akar számukra. Ha én nagy dolgokat akarok a gyerekeimnek, a mennyi atya még nagyobb dolgokat akar nekik is, meg nekem is. És Tehát ha most mit tudom, mondjuk a karácsonyra gondolok. Tehát az, ugye a szülő az áldást akar a gyerekeire karácsonykor. Nem csak akkor, de akkor meg különösen kifejezi, mert akkor ajándékot is veszünk nekik. Tehát kifejezzük ezt a vágyunkat, hogy ilyen módon is. De a történetben ezen a ponton egy kicsit összezavarodtam, mikor először olvastam, mert tehát az zavart össze, hogy hát 3 évig szárazság volt, és tűz jött Istentől. Hogy uram, hát most nekik nem tűzre van szükségük, hanem vízre, nem? Hát 3 évig szárazság volt. Miért tüzet kell nekik adni? Hát nem vízre van szükségük. De tehát az utolsó dolog, amire nekik ebben a szárazságban szükség volt, az egy tűz. De Isten mégis tüzet adott. És 41. vers azt mondja, azután szólt Ahábnak, Illés, most pedig egyél, igyál, mert nagy esőnek a zúgását hallom. Tehát azt gondolnánk, hogy vízre van szükség, de Isten tüzet ad. Összezavarodunk sokszor az életünk ezen pontján, hogy nem ezt kértük, hogy nem ezt vártuk. De közben ezek a dolgok vezetnek oda ahhoz, hogy aztán tényleg megkapjuk azt, amire igazán szükségünk van. De ezeken át kell menni. És az egyetlen ok, amiért Isten azt akar, hogy ott hagyjuk ezt az oltárt, az az, hogy ő még nagyobb dolgokat akar nekünk adni. Olyan dolgokat, amik vadonatúj dolgok, még sose éltük meg, sose tapasztaltuk meg. Sose gondoltuk, hogy ilyen létezik. Mert ő egy sokkal nagyobb dolgot akar adni. Mi az a sokkal nagyobb? Az ő jelenléte az életemben. Az ő öröme az én életemben. Az a megelégedés, amit tud nekem adni minden körülmények között. Legyen az bővölködés, vagy szűkölködés. De ezek a nagyobb dolgok. Nem a nagyobb izék, amik benne vannak a Hervis újságban, meg a MediaMart újságban, nem azok a nagyobb dolgok, hanem megtapasztalni Isten jelenlétét. Megtapasztalni Isten örömét. Bent. Minden körülmények között. Ja, úgyhogy ez volt az üzenet, és most áttérünk az úrvacsorára. Jézus nagyon jól tudta ezt, hogy Isten egy nagyobb dolgot akar nekünk adni. Nagyon jól tudta ezt. És tudta, hogy milyen világban élünk, tudta, hogy milyen világban fogunk élni. Tehát őt nem lepi meg az, ami most történik ebben a világban. Ő nagyon jól tudta már évezredekkel ezelőtt, hogy mi fog történni. Tudja, hogy minek vagyunk kitéve. Jézus tudja azt, hogy a figyelmünk el van terelve ő róla. És azt akarja, tudja, hogy a figyelmünk el van terelve onnan, ide. Ezeket a dolgokat imádjuk. És az utolsó estén Páska ünnepe volt. A Páska ünnepeiről már sokat beszéltem nektek, de hogy ez egy különleges Páska ünnep volt. Az utolsó vacsora. És a mai napig ünneplik egyébként a zsidók. A rabszolgaságból való kiszabadulást ünnepelték. Ott volt 10 csapás, ugye? És a 10. csapás az az volt, hogy a halál angyala végigvonul ott Egyiptomon, és megöli az első szülötteket. Állat, gyerek, mindegy. De, ha egy bárány, egy ártatlan bárányt megölnek, és a vérével megkenik az ajtó férfát, akkor azon túlmegy az az angyal. Nem, őket azt ott nem fog bántani egy első szülöttet sem. És ez volt a 10. csapás. És Jézus az utolsó estén ezt ünnepelte. Mert azt mondta Isten, hogy erre emlékezzetek meg, erre tanítsátok a gyerekeiteket is, hogy mi történt akkor Egyiptomban. És ezt azóta teszik. Azóta teszik, de az utolsó estén Jézus megváltoztatta a szabályokat. Eddig erre emlékeztek, de Jézus most valamit változtatott rajta. Más fókuszt adott ennek az utolsó, ennek a Páska vacsorának. És 1 Korintus 11-ben, a 23. verstől szeretném nektek olvasni, azt mondja, mert én közvetlenül az Úrtól kaptam, amire titeket is tanítottalak, ez Pál apostol mondja. Tehát ő közvetlenül az Úrtól kapta ezt a tanítást, amit itt 1 Korintus 11-ben nem tanította senki, hanem közvetlenül az Úr tanította neki. És azt mondja, az Úr Jézus azon az éjszakán, amikor kiszolgáltatták, fogta a kenyeret, és miután hálát adott Istennek, megtörte, és ezt mondta. Ez az én testem, amelyet értetek, adok. És figyelj, ezt húznám alá, ezt tegyétek ti is, így emlékezzetek én rám. Oké, eddig mire emlékeztek? A 10 csapásra. Hogy a bárány vére megmentett bennünket, az első születeket, akkor x ezer évvel. Most Jézus megváltoztatta a szabályokat, azt mondta, emlékezzetek, de mostantól kezdve, ez a vacsora, amit tegyetek, az én emlékezetemre. Tehát erre emlékezzetek, hogy ez az én testem, és ez az én vérem. És aztán így folytatja. Ugyanígy a vacsora után felemelte a borral teli poharat, és ezt mondta, ez a pohár bor, az új szövetséget jelenti, amely akkor lép életbe, amikor a véremet, vagyis az életemet értetek adom áldozatul. Ezt tegyétek ti is, így emlékezzetek rám, valahányszor ebből isztok. Így tehát, amikor esztek ebből a kenyérből, és isztok ebből a borból, akkor valójában az Úr Jézus halálát hirdetitek. Ezt pedig mindaddig tegyétek, amíg az Úr maga vissza nem jön. Tehát két szertartás hagyott ránk az Úr, az egyik a bemerítkezés, a másik az Úr vacsora. Ez a kettő, amilyen, tehát mondhatjuk azt tényleg, hogy szertartás. És az Úr vacsorára azt mondja az Úr Jézus, hogy egy dolog miatt tegyétek, hogy emlékezzetek. Emlékezzetek. Kire? Azt mondja Jézus, én rám emlékezzetek. Ha teszitek ezt, azért teszitek, hogy emlékezzetek én rám. Én rám. Hogy az ő teste meg lett törve, az ő kenyér, gyömre. Hogy az ő teste meg lett törve, és az ő vére ki lett ontva. És azt mondja, most nem a páska, nem arra az ártatlan bárány, nem az, hogy nem haltak meg az első születtek, semmi ilyesmi. Egy dolog miatt tegyétek mostantól kezdve. Hogy én a testemet adtam értetek. Hogy én a véremet adtam értetek. Tehát emlékezni őre. Miért fontos ez? Csak hogy az üzenettel összehozzuk. Ezen az oltáron. Senki nem halt meg értem. Senki. Egyik sem adta az életét értem. Egyik sem adta a testét és a vérét értem. Senki. Ezen az oltáron Jézus mindenit odaadta. És erre kell emlékezzünk. Erre kell emlékezzünk. Ezen az oltáron senki nem törődik azzal, hogy mi van velem. Senki. Egyik sem. Ezen az oltáron ő törődik. Ezen az oltáron senki nem látja azt, hogy mik az én gondolataim, és mire van szükségem. Ezen az oltáron látja. És nem mentél át olyan dolgon, amin ő nem ment volna keresztül. Úgyhogy itt mi érdemli meg az imádatomat? Semmi. Semmi. Úgyhogy amikor vesszük az úrvacsorát, vagy mondhatjuk azt, hogy ünnepeljük az úrvacsorát, akkor emlékezzünk az ő testére, az ő vérére. Ezért adta, hogy emlékezzünk, hogy emlékezzünk. Emlékezzünk arra, hogy azt mondja Jézus, emlékezzetek. Ez a kulcs, emlékezzetek. Emlékezzetek arra, hogy én jöttem hozzátok, és nem tiltetek hozzám. Emlékezzetek arra, hogy én születtem meg csecsemőként köztetek, ugye a karácsony erről szól. És nem azt vártam, hogy ti jöjjetek hozzám. Okay. Emlékezzetek arra, hogy én 33 évig éltem köztetek. Emlékezzetek a szolgálatomra köztetek.
hogy bűntelen életet éltem, hogy emlékezzetek a gyógyulásokra, emlékezzetek a tanításomra. Tehát ezt mondja Jézus. Emlékezzetek mindarra, amit tettem, és ahogy éltem köztetek. Emlékezzetek erre az éjszakára. És emlékezzetek majd a holnapi napra. Mert itt köszöntál, hogy holnap engem meg fognak ölni. Holnap engem megölnek. Értetek? Egyik őtök el fog árulni. Ezen a vacson ezt is mondta. El fog árulni valamelyik őtök. Sőt, mindannyian el fogtok hagyni. Erre is emlékezzetek. De arra is emlékezzetek, hogy 3 napig a sírba leszek, de a 3. napon kijövök oda. És emlékezzetek arra, hogy megint csak én fog jönni hozzátok. És azt fogom mondani, hogy békesség. Azt fogom mondani, hogy ne félj. Lenne félni valótok, mert jót hagytatok engem. De azt fogom mondani, hogy ne félj. Nem érdekel. És emlékezzetek arra, hogy 40 napig köztetek voltam, és tanítottam benneteket a nagy küldetésről. És emlékezzetek arra, hogy elmentem. És aztán emlékezzetek arra, hogy én majd vissza is fogok jönni, ugyanúgy, ahogy elmentem. És arra is emlékezzetek, hogy én egy helyet készítek azóta számotokra. Tehát az úrvacsora az mind erről szól, hogy emlékezzünk Jézusra, az, aki ő, és amit tett. És ő az, aki mindent odaadott. Ők azok, akik semmit nem adtak nekünk. Ők minket akarnak felemészteni és elpusztítani. Jézus pedig elszenvedte Isten haragját, hogy nekünk soha többé ne kelljen elszenvedni Isten haragját. Ja, úgyhogy ez hatalmas dolog. Hatalmas dolog. Ja. És aztán 25. vers azt mondja, aki tehát nem úgy eszik a kenyérből, vagy nem úgy eszik az Úr poharából, ahogy az méltó az Úrhoz, az vétkezik az Úr teste és vére ellen. Ezért mindenki vizsgálja meg magát, csak azután egyen abból a kenyérből, és így jön abból a pohár borból. Tehát ez azt jelenti, hogy az úrvacsora nem mindenki számára van. Most akkor ez egy kis tanítás is az úrvacsorára, jó? Mert nem mindig szoktunk erről tanítani. De az úrvacsora nem mindenki számára van. Tehát ha úgy vagy itt, hogy Uram, én nem akarok többé itt imádni, hanem itt, hanem a te oltárodnál, akkor az úrvacsora számodra van. Abszolút. Uram, nem akarok többet itt imádni, hanem itt. Segíts nekem, hogy ezen az úton járjak, és hogy itt imádhassak. Segíts. Mert nehéz, vagy nem megy, vagy elbukok benne. De itt akarok. Akkor az úrvacsora számodra van. De ha úgy vagy itt, hogy én itt akarok maradni, ez az én életem, ezt akarom folytatni, ide akarom befektetni mindenemet, akkor az úrvacsora az nem számodra van. Tehát az a kérésem, hogy akkor ne vedd az úrvacsorát most, hogy majd vesszük. Akkor ne vedd. Nincs értelme. Semmi értelme. Rendben van, hogy ez a te döntésed, de nincs értelme, hogy vedd. Erről beszél itt Pál. Ja. Tudom, hogy ezt még lehet senki nem mondta neked, de akkor lehet, hogy nem szeretett eléggé a pásztorod. Ja. Tehát, mert amikor a száddal Jézus úrnak vallod, de az életed itt van, akkor kit gondolsz? Jézust. És én a Bibliában nem jó végét láttam egyik embernek se, aki Jézus gúnyolta, vagy Istent. Azoknak mind rossz vége lett. És hogyha én engedném azt, hogy te itt akarsz maradni ennél az oltárnál, és azt mondom, hogy vedd az Úr vacsorát, akkor ezzel nem segítenék, hanem ártanék neked. És azért mondom azt, hogy ne vedd. Ezt mondja itt Pál apostol és a 27.-28. versben. De ha el akarsz fordulni ettől, és odafordulni Jézushoz, akkor hajrá! Hajrá! Akkor tiéd, érted van, emlékezz, hogy emlékezzünk. Mert aki úgy eszi és iszza, hogy nem becsüli meg az Úr testét, és annak jelentőségét, az ítéletet hoz magára.
Úgyhogy imádkozzunk. És ünnepeljünk, mert Jézus mindent tud adott nekünk. Maximumot adott nekünk. És mindent tud adott, hogy mi, nekünk örömünk legyen az életben, valós öröm legyen. Ne ez a pillanatnyi, vagy ez a 15 perces, és aztán elmúlik, és jön a bűntudat, hanem valódi öröm. Valódi öröm, és valódi mélység. És ő lesz az, aki tüzet fog gyújtani, hogy azon az oltáron, ami fizikailag képtelenség lett volna ott, hogy tűz gyújjon, mert 12 vödör víz volt rajta, de Istennek ez nem lehetetlen. Ugyanígy bármelyikünk szívét lángra tudja lobbantani. Mindegy, hogy hány vödör szenny van rajta, amitől elvileg nem kéne meggyulladni. És köszönjük neked, Úr Jézus. Köszönjük. Köszönjük, hogy az életedet adtad, a testedet adtad, a véredet adtad, értünk. És tudom azt, hogy magamról, hogy egy ilyen üzenet hallatán Isten szellem álmulatos munkát tud végezni a szívedben. Meggyőz, megsebez, bekötöz, meggyógyít. Úgyhogy lehet, hogy most oda kell adnod az életed Jézusnak. Lehet, hogy ma van az üdvösség napi számodra. Ha akarod, imádkozom kérted. És ne gondold azt, hogy a rossz embereknek van szükség imára. Nem, minden embernek szüksége van imára. Nem csak a rosszaknak. Minden embernek. Úgyhogy adod az életed Jézusnak. Gyere haza. Tudod, jó, hogy Isten szellem megmozdult a szívedben, és megmozdult benned valami, akkor neked is mozdulnod kell. Úgyhogy mondd azt bátran Jézusnak, hogy igen, Jézus, akarlak. Köszönöm, hogy meghaltál a kereszten, értem. Köszönöm, hogy az életedet adtad, értem. Nekem kellett volna ott lennem, az én bűnöm miatt haltál meg. Ezt akarom, hogy gyere be. Így az életem Ura megváltója. És hogyha ezt az imád ma életedben először, akkor vedd az Úr vacsorát ma bátran. Mutasd meg így, hogy te odaadtad Jézusnak az életet, hogy veszed majd a poharát, veszed majd a kenyeret, amit majd mindjárt dal alatt megkapunk. Urunk, imádkozunk azért, hogy ebben az évben a fókuszunk az tényleg egyedül csak te legyél. Csak te, Jézus Krisztus. Jézus nevében. Amen. Úgyhogy most Csilla segít nekünk, nem tudom, biztos van segítséged, vagy egyedül, de most kapjuk a poharat, most kapjuk a kenyérdarabkát, és veszük az úrvacsorát, megkapjuk, tehát emlékezzünk arra, hogy mit tett értünk Jézus, és a dal alatt vegyük bátran. Jó? Nem egyszerre fogjuk ropogtatni, mert hangos egyszerre, nem egyszerre fogunk nagyot kortyolni, hanem nyugodtan a dal alatt vegyük a kenyeret, és vegyük a szőlőlevet.